Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Az évközi idő 33. vasárnapjához érkeztünk. Jövő vasárnap már Krisztus Király ünnepe lesz, és az egyházi év utolsó hete kezdődik majd el. Mostani alkalommal, ahogy eddig is, először a Szent Leckének felolvasásával és rövid magyarázatával kezdeném gondolatimat. A Szent Leckét Szent Pál apostolnak a Tesszaloniki hívekhez írt első leveléből vesszük, az 5. fejezet első 6 verse tartozik ide. Testvéreim, ami az Úr eljövetelének idejét és óráját illeti, arról nem szükséges írnom. Hiszen jól tudjátok ti is, hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondogatják, béke és biztonság, akkor éri őket hirtelen a pusztulás, akár csak a várandós asszonyt a fájdalom. És nem lesz menekvés számukra. De ti, testvérek, nem jártok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módjára meglephetne titeket. Hiszen mindnyájon a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakái, sem a sötétségi. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. A felolvasott szakasz szorosan kapcsolódik ahhoz az előző perikópához, amelyet az elmúlt vasárnap olvastunk fel Szent Leckeként. Ott Szent Pál arra figyelmeztette a tesszaloniki híveket, hogy a halottak miatti szomorúságuk ne remény nélküli szomorúság legyen. Az apostol tehát a keresztény reményt állította a figyelem középpontjába. Azt hangsúlyozta, hogy Krisztus föltámadását úgy kell tekinteni, mint a halottak föltámadásának biztosítékát és zálogát. A halottak föltámadására Krisztus második eljövetelekor kerül majd sor, és ez az eljövetel, amelyet a teológiai szaknyelv parúziának nevez, a hívek számára a Krisztussal való végleges közösséget jelenti. A mai Szentleckében Szent Pál ezt a gondolatot vezeti tovább. Két szempontot domborít ki. Egyfelől azt, hogy Krisztus második eljövetelének pontos időpontja bizonytalan és kiszámíthatatlan. Másfelől azt, hogy azok számára, akik felkészületlenek, ez az eljövetel kárhoztató ítéletet von maga után. Nagyon érdekes, hogy a parúzia idejének bizonytalanságára Pál ugyanazt a képet használja, mint Jézus. Gondoljunk csak arra, hogy maga Jézus is így figyelmeztetett. Ha tudná a házigazda, hogy melyik órában érkezik a tolvaj, bizonyára örködne és nem engedné, hogy házába betörjön. Tehát, mint Jézus, mint Szent Pál tanításában, nagy hangsúlyt kap a készület fontossága. De miben is áll ez a készület? Abban, hogy a világosság fiaiként élünk, vagyis becsületesen Krisztus tanítását és példáját szem előtt tartva alakítjuk napjainkat. Nem engedünk annak a kísértésnek, hogy öncélúan, csak a földi jólétre, sikerre és élvezetekre összpontosítsunk. Nem engedjük, hogy a sötétség bármilyen formában behatoljon életünkbe. A Krisztussal való a végső találkozásra való készület tehát alapvetően az elkötelezett, erkölcsös életben áll. Ez a megfontolás persze nem csak Krisztusnak a történelem végén bekövetkező második eljövetele szempontjából fontos, hanem halálunk szempontjából is. Hiszen annak, mármint a halálnak időpontját sem tudjuk előre teljes bizonyossággal kiszámítani. Térjünk rá az evangéliumi részletre, amely újabb szemponttal egészíti ki azt, amit a Szent Lecke tudatosít számunkra. Az evangéliumban is érdekes módon az ítéletre irányul a figyelem, illetve arra, hogy hogyan is kell nekünk készülnünk Krisztus második eljövetelére, illetve a Krisztussal való találkozásra, a halálunk órájában, illetve a történelem utolsó órájában. Az evangéliumi részletet Szent Máté evangéliumából vesszük, a 25. fejezet 14. versétől a 30. versig. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek rátermettsége szerint. Aztán útra kelt. Aki 5 talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik 5-öt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki 2-t kapott, másik 2-t szerzett. Aki pedig csak 1-et kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának ezüstjét. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki 5 talentumot kapott. Hozott másik 5-öt, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Az úr így válaszolt. Jól van, te derék és hűséges szolga, a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be, urad örömébe. Jött az is, aki 2 talentumot kapott, és így szólt. Uram, 2 talentumot adtál nekem. Nézd, másik 2-t nyertem rajta. Az úr így válaszolt. Jól van, te derék és hűséges szolga. A kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be, urad örömébe. Végül jött az is, aki csak 1 talentumot kapott, és így szólt. Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy. Ott is aradsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát, és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked. Válaszol az úr, ezt mondta neki. De gonosz és lusta szolga, ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem. Ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogyha megjövök, kamatostól kapjon vissza. Vegyétek csak el tőle a talentumot, és adjátok annak oda, akinek 10 talentuma van. Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék, és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Ezt a haszna vehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. A példabeszéd, amelyet Jézus elmond, egy előkelő emberre összpontosít. Olyan személyre, aki messze távolba távozik. Az elutazás előtt magához hívja szolgáit, és egész vagyonát szétosztja közöttük, de nem arányos módon. Mindenki a rátelmettségének megfelelően részesedik a javakból. Az egyik 5 talentumot kap, a másik 2-t, a harmadik csak 1-et. Abban az időben a talentum volt a legmagasabb értékű pénznem. Egy talentum 6000 dinárral volt egyenértékű, vagyis 6000 napi munkabérnek felelt meg. A példabeszéd úgy folytatódik, hogy szó van arról, hogyan is viszonyulnak a szolgák a kapott pénzösszeggel. Az első kettő azonnal kereskedni kezd, és megduplázza a kapott összeget, míg a harmadik elássa. A harmadik csak arra törekszik, hogy megőrizze az összeget. Ezt követően arról hallunk, hogy visszatér az Úr, és számadásra hívja a szolgákat. Nyilvánvalóan ez a példabeszéd csattanója. Ez, amire Jézus különösképpen rá akarja irányítani a figyelmet. Először az a szolga jelenik meg, aki 5 talentumot kapott, és örömmel mondja, hogy az 5 talentumot sikerült megdupláznia, mire az Úr megdicséri őt és megjutalmazza. Ez a megjegyzés, hogy menj be, Urad, örömébe, annyit jelent, hogy menj a lakomára, amelyet készítettem. Vagyis ez az Úr úgy kezdi a számadást, hogy ő előtte már egy ünnepi lakomát készített azok számára, akik méltók részt venni ezen a lakomán. Nos, az első szolga méltó rá, hiszen megfelelő módon használta a kapott talentumot és megduplázta az összeget. És ugyanez elmondható a második szolgára is. A harmadiknál más a helyzet. A harmadik csak a kapott összeget adja vissza, és a következőképpen indokolja meg azt, hogy ő egyéb cselekményre nem vállalkozott. A királyt úgy mutatja be, mint aki abszolút szigorú és kiszámíthatatlan. Aki önkényes szigorra kéri számon azt is, ami nem az övé. Persze, elgondolkodhatunk, hogy tényleg ilyen volt a király. Abból indulunk ki, hogy ez a király volt a kép, a számadás előtt már lakomát készített azoknak, akik hát megfelelő módon gazdálkodtak, akkor nem gondolhatunk arról, hogy tényleg abszolút a zsarnokság, abszolút az öncélvezette volna. A szolga tehát nem ad reális képet az Úrról, sokkal inkább saját lustaságát próbálja ilyen formában megmagyarázni. Érdekes, hogy a király nem védekezik a róla alkotott képpel szemben, hanem éppen a saját szavai alapján marasztalja el a szolgát. Ha már önkény úrnak képzelte előtt, és félelemmel gondolt rá, akkor ezen felfogás szerint kellett volna cselekednie, vagyis törekedni kellett volna a pénz megszaporítására. És ez túlzott megterhelés nem is jelentett volna, hiszen a szolgának egyszerűen a bankba kellett volna helyezni a pénzt, hogy ott kamatozzon. És ez az utolsó szolga büntetésben, nagyon kemény büntetésben részesedik. Szemben azokkal, akik bemehetnek a lakomára, bemehetnek arra az ünnepre, amit a visszatérő Úr készített. Elég egyértelmű, hogy a messze idegenbe távozó személyen magát Jézust kell értenünk. Jézust, aki az egyházra bízta vagyonát, vagyis az egyházra bízta saját küldetésének folytatását. Az, hogy itt talentumról van szó, éppen ezt akarja számunkra nyomatékosítani, hogy Krisztus nagyon nagy kincset, felbecsélhetetlen értékű kincset bízott az egyházra, hiszen saját küldetésének folytatásával bízta meg őt, és ehhez megfelelő eszközöket is rendelkezésére adott. Mivel mindannyian az egyház tagjai vagyunk, ezért mindannyian felelősséggel is tartozunk a fent említett küldetés teljesítéséért. Igaz, az adományok és a szolgálatok különbözőek, de egyikünk sem mondhatja, hogy őt nem érinti a küldetés. Nem mondhatjuk, hogy az egyház ügye csak a püspökök, papok, hitoktatók és egyéb egyházi alkalmazottak ügye. Mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy Krisztusnak a tanúi, Krisztusnak a tanúságtevői legyünk, és így nem csak saját magunk üdvösségét, hanem mások üdvösségét is munkáljuk. Egyébként a talentumokat úgyis fel lehetne fogni, mint utalást a mi képességeinkre, amelyeket Istentől kaptunk. A természetes képességeket is jelölhetik a talentumok. És figyelmeztetés lehet a példabeszéd arra, hogy minden képességünket a közjó javára, mások javára kell használnunk. Ám a példabeszéd szerintem mégis alapvetően arra ösztönöz, hogy keresztényként adjuk tovább mindazt, amit kaptunk. Hogy keresztényként adjuk tovább örökségünket. És hogy mindannyian aktívan járuljunk hozzá ahhoz, hogy az egyház valóban a föld sója és a világ világossága legyen. A végítéleten Krisztus nem csak az erkölcsös életet kéri rajtunk számon, hanem azt is, hogy mertünk-e a tanúi letni. Akartunk-e és mertünk-e aktív tagjai lenni az egyháznak. Mertünk-e, akartunk-e a többi keresztényel együtt a föld sója és a világ világossága lenni.
Lelkiségi óránkban Kocsis Imre atya magyarázta a Szentírást.